Bhágavatam 7. énekéből olvasunk, 4. fejezet. A fejezetnek a címe Hiranyakasipu retegésben tartozó univerzum. És 21. vers következik.
Tasyogradanda samvigna.
Sarvilokasapalaka. Anyatralabdha sarana. Sharanam yayurachyutam. Tasyogradanda samvigna.
Sarvilokasapalaka.
Anyatralabdha sarana.
Sharanam yayurachyutam. Tasyogradanda samvigna.
Sarvilokasapalaka.
Anyatralabdha sarana. Sharanam yayurachyutam.
Tasyogradanda samvigna.
Sarvilokasapalaka.
Anyatralabdha sarana.
Sharanam yayurachyutam.
Még valaki?
Tasyogradanda samvigna.
Sarvilokasapalaka.
Anyatralabdha sarana.
Sharanam yayurachyutam. Köszönöm szépen.
Tasyogradanda samvigna.
Sarvilokasapalaka.
Anyatralabdha sarana.
Sharanam yayurachyutam. Tasyogra. Tasya.
Az övé Hiranyakasipué.
Ugradanda.
Rettentő félelmetes büntetéssel.
Samvigna.
Megzavarta.
Sarvé.
Mind.
Lóká.
A bolygók.
Szapálaká.
Fő uralkodóiká.
Anyatra.
Bárhol máshol.
Alapha.
Nem találva.
Sarana.
Menedéket.
Saranam.
Menedékért.
Yayu.
Fordultak.
Acsutam. Az Istenség legfelsőbb
személyiségéhez.
Köszönöm szépen. Srila Prabhupada fordítása. Mindenkinek, még a különféle bolygók uralkodóinak is iszonyatos gyötrelmeket okozott a büntetés, amelyel Hiranyakasipu sújtotta őket. Rettegve, zaklatottan, más menedéket nem találva végül meghódoltak az Istenség legfelsőbb személyiségének, Visnunak. Kérlek, ismételjétek. Mindenkinek, még a különféle bolygók uralkodóinak is iszonyatos gyötrelmeket okozott a büntetés, amelyel Hiranyakasipu sújtotta őket. Rettegve, zaklatottan. Más menedéket nem találva. Végül meghódoltak az Istenség legfelsőbb személyiségének, Visnunak. Köszönöm szépen. Srila Prabhupada magyarázata. Az Úr Krisna így szól a Bhagavad Gita 29. versében. Bhoktáram yagyatapa szám szarva lókama hésvaram, szukhridam szarva bhutánam, gyátvá mám sántam vicsati. Akinek tudata bennem merül át, s tudja, hogy én vagyok minden áldozat és önfegyelmezés végső haszonélvezője, minden bolygó és félisten legfelsőbb ura,
valamint az összes élőlény jó akarója és jó tevője, az megszabadul az anyagi szenvedésektől és eléri a békét. Az Istenség legfelsőbb személyisége, Krisna, valóban mindenki legjobb barátja. Ha valakit fájdalom ér, vagy szenvednie kell, egy jó akaró barátnál akar oltalmat keresni. A legtökéletesebb jó akaró barát az Úr Sri Krisna. A különféle bolygók lakóinak ezért nem maradt más választásuk, mint hogy a legfelsőbb barát lótusz lábánál keresenek menedéket, mert sehol máshol nem lehetek oltalomra. Ha rögtön a legfelsőbb baráthoz fordulunk menedékért, nem érhet bennünket semmi veszedelem. Azt mondják, hogy aki úgy akar átkelni az óceánon, hogy a vízben úszó kutya farkába kapaszkodik, az kétségtelenül ostoba. Éppen így az az ember sem intelligens, aki egy félistennél keres menedéket, amikor szenved, mert minden erőfeszítése hiába valónak bizonyul majd. Minden körülmények között az Istenség legfelsőbb személyiségénél kell oltalmat keresnünk, és akkor történhet bármi, nem kerülünk veszélybe. Ó magyáleti merendesziág, elhívnás lákájá, csak szorom, mitam jélád, az felső ületén van. Jaiség is nacsétanyá, pramanityána, sű ervejtá, vedátvará, sű vászai, dóra, bakta, vinda. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Az előző versekben, elnézést, a hangom egy kicsit vacakolva, próbálok érthetően beszélni. Az előző versekben Hiranyakasipu, hát itt leírás szól arról, hogy még az univerzumnak az óceánja is hullámain keresztül, akkor drága köveket és ékszereket hoztak Hiranyakasipunak. Tehát tudjátok képzelni, hogy akkor jönnek az óceánok, cukornádli óceán, és a tejóceán, joghurtóceán, és akkor hozzák a drága köveket. Ez egy nagyon különleges dolog lehet. És itt sok leírás van arról, hogy milyen érzékkielégítés vált lehetővé Hiranyakasipu számára. És Hiranyakasipu egymaga akkor kezében tartott minden irányítást. Szóval, hogy hihetetlen hatalomra tett szert. Csak ugye látjuk azt, hogy mire használta ezt a hatalmat. Akkor hát arra, hogy másokat kínozzon vele. És ez nem pont egy jó motiváció. És van még egy nagyon érdekes vers, ez kettővel a mostani lecke előtt van. Ez pedig arról szól, hogy annak ellenére, hogy megkaparintotta a hatalmat, és így írja a vers, hogy amelyen minden irányban, minden fölött uralkodhatott. És annak ellenére, hogy az érzékkielégítés legváltozatosabb, legélvezetesebb formáiból annyi örömöt meríthetett, amennyi csak akart. Milyen volt Hiranyakasipu?
Elégedetlen.
Miért? És itt magyarázza a vers. Mert ahelyett, hogy legyőzte volna az érzékeit, a szolgáik maradt. Szóval ez az egyik kulcs dolog. Az egyik fő tanítás ebből a történetből, hogy akármilyen módszerekkel, akármennyi vagyonra, gazdagságra, hírnévre, kapcsolati tőkére, bármire szerteszünk itt az anyagi világban, hogyha az érzékeink szolgái maradunk, akkor az elégedettség az nem lesz a még. Szóval nem fogjuk tudni élvezni azt a dolgot, mert mindig többre vágyunk. És a mai vers pedig arról szól, hogy Hiranyakasipu pont azért, mert ő nem volt elégedett, akkor úgy volt vele, hogy hát akkor szenvedjen mindenki más is. Ez milyen szép mentalitás, nem? Hogy így, hát igen. Szóval ez egy tipikus démonikus gondolkozás volt. Nekem rossz, akkor legalább legyen másnak is rossz. És akkor mondja, hogy különféle bolygók uralkodóinak iszonyatos gyötrelmeket okozott a büntetés, amelyet Hiranyakasipu sújtotta őket. Viszont ez egy szempontból jót tett velük. Miért tett jót velük? Mert eljutottak arra a pontra, amikor megértették, hogy itt már nincs más, el kell mennünk Visnuhoz. Nem, akkor így a félisteneknél néha eljön az a pont, amikor belátják, hogy itt most vége van mindennek, most itt próbálhatják megoldani a helyzetet, ahogy csak akarják, de itt nem fog menni, itt most már kell menni a tejóceán partjára imádkozni. És akkor ilyenkor szoktak elmenni az Úr Visnuhoz, az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, és a vers mondja, hogy rettegve, zaklatottan, más menedéket nem találva végül meghódoltak. Szóval, hogy nem, ez a meghódulási folyamat sem volt túl egyszerű, vagy hát úgy, ez kifejezi azt, hogy ők azért úgy próbáltak mást is előtte, mert csak végül hódoltak meg, és Prabhupád a magyarázatban szintén beszél arról, hogy mennyivel okosabb dolog, amikor az ember rögtön ahhoz a személyhez fordul, aki az Istenség legfelsőbb személyisége. Mert akkor nem kell kiállni semmifajta gyötrelmet, és hogyha nála keresünk ortalmat, akkor történhet bármi, nem kerülünk veszélybe. Ugye ez nagyon, nagyon szép kijelentés. És ez tényleg így van. Amikor, hát nem amikor, hanem többször volt olyan, hogy voltak hullámvölgyeim így a lelkélet gyakorlása során, és akkor egyszer egy bakta mondott nekem egy olyan dolgot, ami nagyon, nagyon úgy bennem ragadt, hogy akkor úgy tényleg úgy megmaradt. És mondta, hogy figyelj, bármi van, akkor két dolognak mindig lehet örülni. Krisna az Istenség legfelsőbb személyiség, ez az egyik. Kettes pont, ő a legjobb barátunk. És hogyha ezt a két dolgot összerakjuk, akkor nagy baj nem lehet, nem? Szóval ez már egy olyan lelkesítő dolog, hogy akkor bármi van, bármilyen nehézség adódik az életünkben, akkor erre mindig tudunk emlékezni. Erre a két dologra. Krisna Isten, a leghatalmasabb, fölötte nincs senki más, és ő a legjobb barátunk, a legjobb jó akarunk. És ez úgy, amikor az ember ezt úgy picit úgy átgondolja, úgy elkezdi csócsálgatni az elméjében, akkor úgy megnyugszunk. Szóval, ugye a Bhagavad Gita az pont erről szól, hogy amikor Krisna adja Arjunának a transzcendentális tudást, akkor a Mahabharatában olyan leírás van, hogy Arjuna szívéről mázsás súlyok gördültek le. Szóval ez biztos is tapasztaljátok, amikor kaptok olyan információt, ami tényleg így megkönnyíti a szívet, nem? Szóval van transzcendentális tudásban van ez a potenciál, vagy van ez a képessége, hogy így könnyít azon a terhen, amit az élet ró ránk, amit az anyagi tudatállapotunk akkor így ránk erőltet. És pont erről van szó, hogy amikor így meditálunk a transzcendentális tudáson, és gondolkozunk ezeken a dolgokon, és tényleg legalább elmében próbáljuk megélni ezt, hogy igen, Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, és ő az örök jó akarunk, és a legjobb barátunk, aki mindig a javunkat nézi, akkor ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés a szív számára, hogyha valaki ezen úgy mélyen elgondolkozik. És itt a magyarázatban Srila Prabhupád mondja ezt a dolgot szintén, hogy a legtökéletesebb jó akaró barát az Úr Sri Krisna. És ha rögtön a legfelsőbb baráthoz fordulunk menedékért, nem érhet bennünket semmilyen veszedelem. Azt mondják, hogy aki úgy akar átkelni az óceánon, hogy a vízben úszó kutya farkába kapaszkodik, az kétségtelen ostoba. Van egy ilyen vers. Nem tudom, hogy pont melyik énekben, de tudom, hogy egyszerűen Niranjan Maharaj tartott ebből leckét, nagyon szép volt. És mondja, hogy éppen így az ember sem intelligens, aki egy félistennél keres menedéket, amikor szenved, mert minden erőfeszítés hiába valónak bizonyul majd. Szóval ez a majd, ez kifejezi azt, hogy végül, akkor nem marad más, csak Krisna. És hogyha az első pontnál értjük ezt a dolgot, hogy a legtökéletesebb jó akaró barát az Úr Sri Krisna, és eleve hozzá fordulunk segítségért, akkor nem kell nehézségeken túlmennünk feleslegesen. Nyilván az emberi életünk során vannak megoldandó helyzetek, vagy megoldandó kihívások, de hogyha megfelelő módon és a megfelelő helyen veszünk menedéket, akkor nem kerülünk veszélybe. És ugye Krisnának több megnyilvánulása van ebben az anyagi világban. Ugye mondják, hogy a Kali-jugában Krisna két formában jön el. Mi ez a kettő? Szentmét. És Chaitanya Mahaprabhu, igen, ő a Kali Yugának a jugavatár, az inkarnáció. De mondják, hogy a Murti. A sásztra, igen, ő is, az is Krisnának egy formája. És annál is benedéket tudunk venni. De alapvetően azt mondják, hogy, hogy a Szent Név és a Murti az a, az a két formája az Úrnak, akinél menedéket tudunk venni. Aztán persze, úgy ez nem önmagában áll, hanem amikor Szent Név, akkor nyilván jött Chaitanya Mahaprabhu és mondta, hogy hát bizonyám, de a Szent Nevet nem egyedül kell énekelni. Sőt, nem csak, hogy közösen kell énekelni, de át kell adni másoknak. És ezt hívják Yuga Dharmának. Szóval ez a folyamat, amit mi gyakorlunk, az az odaadó szolgálat útja, ami mi számunkra az előírt áldozat erre a korra. Ez a Sankirtan, Samyak Kirtan, ez a közös éneklés. Ez az, ami kiemel bennünket az anyagi lét óceánjában. És igazából mondhatjuk azt is, hogy Krisnának ez egy formája. Krisnának ez az utasítása, ugye Krisna abszolút nem különbözik nevétől, formájától, kefteléseitől, utasításától. Szóval amit az Úr Chaitanya mondott, akkor az abszolút. És amikor követjük a Sankirtannak az elveit, és prédikálunk azt, hogy Prabhupádnak a könyveit, akkor az egy közvetlen kapcsolatot biztosít számunkra a legfelsőbb Úrra. Van egy fejezet, amit pont most olvasok a Srimad Bhagavatam 7. énekében, az utolsó fejezet. Nek az a címe, hogy utasítások a civilizált emberi lények számára. Tegnap pont a Govinda klubban is erről beszéltem egy picit. De most kihasználom a lehetőséget, hogy itt vagyok, és akkor beszélek erről is egy picit, mert pont erről szól, erről a mentalitásról, amit Hiranyakasipu képvisel. Ugye itt azt olvashattuk, hogy pont azért, mert nem volt elégedett, akkor másoknak is csak szenvedést tudott okozni. És hogy itt, ha bár az érzékkielégítés legváltozatosabb és legjelvezetesebb formáiból annyi örömet meríthetett, amennyit csak akart, elégedetlen volt. Miért? Azért, mert nem győzte le az érzékeit, hanem a szolgáljuk maradt. És a 7. ének 15 fejezetének 17. verse így hangzik. Sadasam tustam manasa, sarvá siva majádisa, sarkará kantak ádibjó, jatho pámat padas siva. Akinek a lábán jó cipő van, azt nem fenyegeti veszély még akkor sem, ha kavicsokon is tüskéken jár. Számára minden kedvező. Ehhez hasonlóan, aki mindig elégedett önmagában, a sohasem szenved, sőt, bármerre jár, boldogságot érez. Előtte való vers. Aki elégedett és cselekedeteit a mindenki szívében jelenlévő istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolja össze, a transzcendentális boldogságot élvez, anélkül, hogy bármit is tenne a fennmaradás érdekében. Kérdés. Hol vár ilyen boldogság arra a materialistára, akit a kés és a mohóság ösztönöz, Hiranyakasipu, és aki ezért szerte mindenhol azzal a vágyal vándorol, hogy vagyonra tegyen szert. Kedves királyom, aki önmagában elégedett, az akkor is boldog, ha csak vizet iszik. Akit azonban az érzékek vezérelnek, különösen a nyelv és a nemi szervek, az elkerülhetetlenül olyanná válik, mint egy kutya, hogy kielégítse az érzékeit. Annak a baktának vagy brámanának, aki nem elégedett önmagában, az érzékek kielégítése utáni mohó vágya miatt lelki ereje, műveltsége, lemondása és hírneve egyre csökken, és tudása fokozatosan megsemmisül. Ezek komoly kijelentések. És pont, hogy van egy másik vers a Srimad Bhagavatamban, ami pont erről szól, hogy aki képtelen kontrollálni az érzékeit, és folyamatosan az érzékkielégítésen meditál, annak pont így a transzcendentális tudása és a lelki ereje, az kiszárad. Pont úgy, és azt a példát hozza a Srimad Bhagavatam, hogy amikor van egy tó, és a tóban él ez a nád, tele van náddal a tó. És hogyha a tavat nem táplálja egy folyó vagy egy patak, akkor ez a nád szépen lassan felszívja a tónak a vizét, és kiszárad a tó. Ugyanígy, hogyha mi nem vagyunk képesek kontrollálni az érzékeinket, és nem vagyunk hajlandóak vállalni azt az erőfeszítést, hogy igenis kontrolláljuk az elménket, végezzük a lelki gyakorlatainkat, és csak szabad utat engedünk az elménk és az érzékeink készítésének, akkor ez pont olyan, mintha a lelki életünket egy tóhoz hasonlítanánk, amit belepett a nád, és szépen lassan a tónak a vizét ez a nád ezt felszívogatja, és a tóba kiszárad. És itt ugyanerről van szó, hogy annak a baktának vagy brámanának, aki aki nem elégedett önmagában, szóval nem találja meg ezt a tudat állapotot, vagy nem érti meg, hogy mit jelent ez a belső gyönyör, vagy ez a paramdristvá, amit lehet meríteni a lelkének gyakorlásából, vagy az Istennel való kapcsolatból, ezt nem keresi és nem találja meg, akkor nem tud máshol meditálni, mint az érzékkielégítésen, és hogyha ez föntartja ezt a dolgot, vagy nem küzd ellene, akkor műveltsége, lemondása, hírneve csökken, és tudása fokozatosan megsemmisül. Szóval ezek elég komoly kijelentések. De itt a kulcsvers, ez a 17-es vers, hogy hát akinek a lábá jó cipőn, ugye ezt nem fenyegeti veszély. És Srila Prabhupád ugyanezt mondja a magyarázatnak a végén, a mai versnél, hogy aki képes arra, hogy kontrollálja az érzékeit, és aki képes arra, hogy megtalálja ezt a belülről fakadó elégedettséget, akkor számára nincsen veszély. És ugye aki képes menedéket venni az Istenség legfelsőbb személyiségénél, aki mindenki legfelsőbb jó akarója és jó barátja, akkor ez a veszély, ez nem létezik. Ugye szintén hozzá ezt a hasonlatot a Srimad Bhágavatam, hogy egy ilyen ember számára, aki belülről elégedett, számára az anyagi világnak az óceánja az olyan, mint egy borjúpat a nyomában összegyűlt víz. Nem, az egy nagyon picike, ilyen kis vizecske. És hogyha valaki képes arra, hogy elérje ezt a szintet, ezt a belülről fakadó elégedettséget megtalálja, és képes kontrollálni az érzékeit és az elméjét, akkor számára, akkor ő padam jadvi padámutésem, hogy az anyagi világ pusztán olyan, mint a borjú patanyomában összegyűlt víz. Annak ellenére, hogy minden lépésnél veszély fenyeget. Egy anyagi világ az nem egy biztonságos hely, elég csak így elmenni egy foci meccsre, vagy elmenni valami szórakozó helyre. Ugye sajnos most történtek ezek a támadások Franciaországban, és azok az emberek, akik oda mentek, ők csak szórakozni akartak, nem? Csak meg akartak nézni egy jó meccset, vagy akartak inni egy koktélt valami bárba, vagy nem tudom, táncolni egy kicsit valami technozenére, de nem pont ez történt. És tényleg minden lépés, padam, hogy minden lépésnél veszély fenyeget. Oké. Akkor mondhatjuk azt, hogy jó, nagyon jó, köszönöm szépen. Kapjuk ezt a tudást, hogy akkor igen, akkor kell kontrollálni az érzékeket, és akkor kell az elmét uralni, mert különben, hogyha elvisz minket, akkor a jó tulajdonságainkat elveszítjük, és csak visszasüllyedünk az anyagi létmocsarába. De mi a módszer? Ugye? Mindig ez a kérdés, hogy jó, akkor van egy cél, van egy elv, de hogy ezt hogyan lehet gyakorolni? Hogyan tudom én az életembe beültetni, és hogyan tudom abból kihozni a legtöbbet, hogyan tudom ezt a tudást az életem hasznára fordítani. Szerencsére a Srimad Bhágavatam az egy gyakorlati útmutató, és miután vannak ezek a versek, akkor itt nagyon konkrét gyakorlati tanácsokat ad nekünk Nárada Muni, aki éppen Yudhisthira Maharajot tanítja. Mondja, hogy mondja, 22-es vers. Ez is egy nagyon, nagyon fontos vers. Asankal pádzsejét kámam, krothang káma vivarjanát, arthánartékösa robham, bhajam, tatvába marsanát. Készítsen az ember elszánt terveket, s így mondjon le az érzékkielégítés kélyes vágyajon. Váljon meg az irítségtől, és ezzel győzze le a dühöt. Beszéljen arról, milyen hátrányokkal jár a vagyongyűjtés, és így hagyjon fel a mohósággal. Vitassa meg az igazságot, és ezzel szabaduljon meg a félelemtől. Ezek elég konkrét utasítások. Ha a lelki tudományról beszél, az ember képes ezt legyőzni a bánatot és az illúziót. Ha egy nagy baktát szolgál, felülemelkedhet a büszkeségen, és azzal, hogy néma marad, elkerülheti az akadályokat a misztikus joga útján. És ha egyszerűen csak véget vet az érzékkielégítésnek, legyőzheti az irigységet. Ha helyesen viselkedik és nem irigy, elkerülheti a más élőlények okozta szenvedést, és ha a meditáció transzába merül, megmenekülhet a sors okozta gyötrelmektől. A jóság kötőjének kifejlesztésében, különösen az evésében, ugyanígy legyőzheti az alvást. ki, ezek jó, jó tanácsok. A jóság kötőjének kifejlesztésével győzze le a szenvedés a tudatlanság kötőerőit, és aztán váljon meg a jóság kötőjétől is azáltal, hogy a suthaszatva szintre emelkedik. Mindez automatikusan történik, a hittel és odaadással szolgálja a lelki tanítómesterét. Így győzheti le az ember a természet kötőerőinek befolyását. Hát ez nagyon konkrét. Szóval ennél konkrétabbat nem tudunk, nem? Szóval akkor megvannak a lépések. Ugyanúgy, ahogy a Bhagavad Gita-ban, ugye a második fejezet 62-63. Versében, akkor Krisna mondja, hogy mi a leesésnek a folyamata, hogy ugye az ember elkezd meditálni az érzékeken, az érzékeknek a tárgyain, akkor abból ragaszkodás ébred, ragaszkodásból heves vágy támad, vagy kéj, és akkor abból illúzió, illúzióból emlékezet zavar, a zavart az emlékezet elvisz az értelem, és akkor lecsúszik az ember. De ugyanígy, akkor ezt a folyamatot vissza lehet fordítani. És ugyanígy, akkor itt egy ilyen láncreakcióról olvashatunk, hogy vannak ezek a különböző tulajdonságok, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az ember képes legyen legyőzni az anyagi természet kötőrének a befolyását, és konkrét tanácsokat kapunk arra vonatkozóan, hogy ezeket a tulajdonságokat, a rosszakat hogyan tudjuk elkerülni, és a jókat pedig hogyan tudjuk magunkban kifejleszteni. Ha valaki helyesen viselkedik és nem irigy, elkerülheti a más irigynek okozta szenvedést. Ha a lelki tudományról beszél, az ember képes legyőzni a bánatot és az illúziót. Ha egy baktát szolgál, felülemelkedhet a büszkeségen. Szóval ezek nagyon konkrét dolgok. Innentől már igazából rajtunk áll az ügy, hogy akkor, mert ezek nem az, hogy akkor most nem értem, hogy mit kell csinálni, vagy nem pont világos, hogy akkor Srila Vyászadévit ilyen aforizmákból beszél, és akkor kicsit ilyen virágnyelven próbál fogalmazni, és ez nem mindenkinek egyértelmű. Nem, ez nagyon világos, nagyon egyértelmű. És itt van egy végső tanács, mert ugye itt azért több dologról van szó, ugye akkor irigység, akkor az elolgozta szenvedéseket le kell győzni, akkor büszkeség, akkor a bánatot és az illúziót magunk mögött kell hagyni, akkor el kell élni a jóság kötőerejét, akkor a mohósággal meg kell küzdenünk, azt fel kell adni, akkor le kell mondani az érzékkielégítés kélyes vágyairól, irigységről, türről. Szóval nagyon sok dolog van, ami szükséges ahhoz, hogy valaki képes legyen fejlődni a lelki életben, de egy dolog. Mindez automatikusan megtörténik, a hittel és odaadásra szolgáljuk a lelki tanítómestert. Szóval Kali Yuga, és hogy habár végtelen egyszerű utasításokról van szó, mert itt csak annyi, hogy tényleg akkor szolgálni kell egy szentet, beszélni Krisnáról, szóval ezek viszonylag egyszerűen követhető dolgok, beszélni arról, hogy milyen hátrányokkal jár a vagyongyűjtés, készíteni elszánt terveket, de még mindig, akkor Kali Yugában ezek még mindig nehezek. Annak ellenére, hogy viszonylag könnyű a folyamat, még mindig nehéz. De itt van egy ilyen Jolly Joker. Mindez automatikusan történik, a hittel és odaadással szolgáljuk a lelki tanítómestert. És Haribol. Így győzheti le az ember a természet kötőjének a befolyását. És hogyha valaki azon túl van, akkor onnantól Brahma Bhuta Prasannát, a Sócsatinak Ángsati, Szamaszarvésu Bhutésu Mad Bhakti Lakhati Iparán. Onnantól más. Onnantól a lelki élet az nem arról szól, ez Danurdhar Maharaj mondta. Nem arról szól a lelki életünk ettől a ponttól, hogy így küzdünk az elmével, küzdünk a kötőerőkkel, és akkor így minden reggel egy nehézség fölkelni, és így harcolunk, hogy akkor valahogy így kontrolláljuk a kis elménket, és így küzdünk a hétköznapokban, hanem onnantól a lelki életünk igazából tud szólni Istennel való kapcsolatról. Mert a lelki élet az Istennel való kapcsolatról szól. Amíg a kötőerők úgy hatnak ránk, és a befolyásuk alatt állunk, akkor ez a kapcsolat zavart. Akkor nem tisztel. Ez olyan, mint amikor, biztos nektek is volt még gyerekkorban, amikor tudom milyen frusztráló volt, amikor néztük a vasárnap délután a Walt Disney délután, ez volt, megvan? Ja? És akkor volt a Donald kacsa, meg a nem tudom mikor. DuckTales, igen. Meg mi volt, még a Chip and Dale, meg ezek a dolgok. És zúgott a tévé, vagy rossz volt az adás, nem? Hát ez nagyon zavaró. Aladdin is volt, igen. De hogy amikor ilyen zavar, tudod, akkor hangyás az adás, tudod, hogy elmegy a hang. Szóval volt, hogy elment a hang. És akkor nem értettük, hát így lehet érteni a mesét, de úgy nem az igazi. Szóval nem jön át a teljes dolog. És ugyanígy, amikor itt törekszünk Istennel kapcsolatba lépni, akkor nyilván ad nekünk lehetőségeket, akkor van a Szent Név, akkor vannak a murték, vannak a bakták, és ez mind nagyon jó. Ez a közvetlen kapcsolat az akkor tud igazából föléledni, hogyha az anyagi kötőerők már nem irányítják és befolyásolják az életünket. Ugye a Madhurya Kadambiniben van arról szó, hogy a nista szint, vagy ez a szilárd szint, ez akkor történik, vagy az akkor valósul meg, amikor az anartáknak a 70%-ától megszabadul. Szóval a nista, vagy ez a brahmabhuta szint, ez nem azt jelenti, hogy valaki már teljes mértékben megszabadult az anyagi kötőerőknek a hatásától, hanem inkább arról szól, hogy a zavaró hatásuktól szabadult meg. Szóval még jelen vannak, de már nem közöttünk és Krisna között állnak, hanem csak mögöttünk állnak, és még úgy pusmognak, még úgy suttognak, még úgy mondják a magukét, de már igazából nem állnak közöttünk. És akkor úgy sokkal könnyebb a lelki élet. Szóval az már egy másik minőség. Ezt én még nem, tehát ez is nehogy azon dolgának, hogy bármit én megvalósítottam, ezt csak így nagy bakták mondják, és akkor ez a dolog. Viszont, amit megvalósítottam, ez az, hogy az ember halad előre, és ahogy gyakoroljuk a Krisna tudatot, úgy a kötőerőknek a hatása, vagy a befolyása az csökken. Szóval ezt tudom mondani, ez egy biztos dolog, ezt én tapasztaltam, hogy minél inkább haladunk előre, és akkor végezzük az odaadó szolgálatunkat, és ahogy tisztul a szívünk, már muszáj tisztuljon, mert akkor érzem ezt a hatást, hogy igen, az a befolyás, vagy az a hatás, amit régen gyakoroltak rám a kötőerők, az a fajta dolog, az már nincs. Van, még mindig van, komolyabban érzem, hogy van, de amit régen csináltak velem, az a fajta rángatás, vagy az a fajta őrület, az a fajta már nincsen. És amikor úgy jönne, akkor csak tudok rajta nevetni, vagy akkor csak úgy tudom mondani, hogy igen, ezt már ismerem, tehát így. Akkor az elme húzgálja ki a kártyákat, és akkor így mutatja fel a lapokat, vagy adok segítség, Krisztófról mindig mondja, hogy akkor teszi fel a lemezeket, és akkor van 6-8-10 lemeze az elmének, és akkor éppen mi a sláger, akkor így lehet játszani, de az ember egy ponton akkor ezeket egyre jobban tudja kezelni. És akkor vágyunk arra a napra, amikor tényleg ez a brahmabhuta színnek ez a napsugara, akkor így föl kell a szívünkben, és akkor tényleg jön az a fajta ragyogás, vagy az a fajta tudatállapot, amikor ha bár látjuk a kötőerőket, akik jelen vannak, de az ő hatásuk már nem zavar bennünket, hanem csak tudomásul veszük, és úgy elfogadjuk, hogy jelen vannak, de már úgy nem hatnak ránk. Szóval ez a kulcs, ez a lényeg, hogy Hiranyakasipu bármilyen érzékkielégítésben volt része, nem volt boldog. Miért? Azért, mert nem volt képes kontrollálni az érzékét és az elméjét. És itt volt még egy nagyon szép vers ezzel kapcsolatban. Ó, Jüdhisztira király! Számtalan tapasztalt ember, jogi tanácsadó, nem tudom, Prabhupada ezt miért így fordítottam. Ez is jó, nem? Bölcstudós, és sok más olyan ember, aki alkalmas arra, hogy műveletkörök vezetője legyen, zuhal a pokoli létbe amiatt, hogy nem elégedett a helyzetével. Még egyszer felolvasom. Számtalan tapasztalt ember, jogi tanácsadó, bölcstudós és sok olyan ember, aki alkalmas arra, hogy a műveletkörök vezetője legyen, zuhan a pokoli létbe amiatt, hogy nem elégedett a helyzetével. Szóval ez az elégedettség, ez egy ilyen kulcs dolog. És amikor voltunk még januárban a vezetőszangán, és ugye van most ez a Varnásram téma, Maharásnak, Sivarán Maharásnak van ez a Varnásram dolog, akkor ugye ebben az évben ez a 21 tulajdonság volt a fő fókusz. És 21 tulajdonság közül, ki tudja, hogy melyik a legfontosabb, ezt Maharás mondta, az összes közül a legfontosabb tulajdonság, valaki nem szólalhat meg. Szabad a gazda. Elégedettség. Ez a legfontosabb tulajdonság az összes között. Miért? Mert erre épül a varrásra, erre épül egy társadalom. Hogy mindenki elégedett azzal a helyzetével, azzal a szerepével, amit ő betölt. És abban, ami ő, megtalálja a boldogságot. Mert minden helyzetben van boldogság. És ez a boldogság, ez belülről fakad. És ez a boldogság, ez bennünk van. És pont ez, hogy akinek a lábán jó cipő van, szóval, hogyha ezt megtaláljuk, akkor onnantól nem veszély, nem fenyeget bennünket semmilyen veszély. És akkor csak boldogan tudjuk gyakorolni a lelki életet. Van-e valósága kérdés hozzá?
Az első az például rögvest ez, hogyha mondjuk van egy cipőnk, amiben járunk, töri a lábunkat, meg minden nem kényelmes, holott a legszebb cipő, amit el lehet képzelni, mit tudom én, mondjuk egy drága cipőt, nem valami olasz, és akkor nagyon szép cipő, és amúgy mindenki rígya azt a milyen cipő van, de nekem meg iszonyú kényelmes van, és töri a lábamat. De nincs másik cipő, nincs másik repén, és akkor ez van, ezt kell szeretni, akkor mit lehet tenni?
Jó kérdés. Te hogyan válaszolnál erre a kérdés?
Meghallgatnám, urultam.
Hát, amíg nincs más cipő, addig hordjuk, ami van. És abba próbáljuk megtalálni azt, hogy mi az elégedettség. Most voltunk Govardhannál, és Maharács minden, hát mondta, hogy minden nap menjünk parikrámba. És Govardhan parikrám az 22 km, ugye 22 km a teljes parikrám, és minden nap csináltunk egy felet. Nem mentünk egészre, mert az egy ilyen 5-6 óra, és akkor reggel csináltunk mindig egy felet. Akkor egyik fel, másik fel, és akkor két naponta csináltunk egy teljeset. És amikor az embernek a talpa nincs hozzászokva ahhoz, hogy naponta 11 km gyalogon, és méghozzá azért egy tempóban, mert tehát nem lehet így csak így sétálgatni, mert akkor soha nem érsz vissza. Mezitláb, igen. És ugye a parikrán mindig mezitláb van. És az egy dolog, hogy akkor vannak olyan részek, amikor ilyen kis homokos, ilyen kis tengerparti hangulat van, de van olyan, amikor aszfalt van, és az aszfaltból is az a durvább fajta, ami úgy, hogyha valaki már úgy próbált aszfalton sétálni, akkor az úgy tépi a bőrt. Tehát az tud. Főleg, hogyha akkor újítják az utat és tele van kavicsokkal, szóval, hogy így vannak ilyen érdekességek. Tessék?
És hogyha váltás vagy. A váltások nem bírják az ilyesmit, kitörik azonnal a bőrük.
De... Oké. De még mindig akkor így elfogadja az ember. De az volt a megvalósításom, hogy amikor minden nap az ember rászállja magát és elmegy, akkor igazából csak elindulni nehéz. És amikor már elindultál, akkor már nem is fáj úgy a lábad. Sőt, két hét után megvastagszik a bőr, és már igazából nem is érzed, hogy szúr a kavics. Szóval, ha töri a cipő a lábadat, akkor csak hord. És a lábad az föl fogja venni a cipő formáját. És kényelmessé válik. Nem biztos, hogy erre a válaszra számítottál.
Körülbelül erre számítottam, ilyesmiket szoktam kapni.
Viszont...
De nem probléma, a következő...
Viszont, várjál. Viszont, hogyha tényleg úgy érzed, hogy egy más cipőjét hordod, akkor nyilván még mindig jobb cipőbe menni, mint mezitláb. Szóval akkor hordod, amíg hordod. De akkor nézed a kirakatokat, hol látsz egy jobb cipőt. És csak el, hogyha mondjuk brahmacsári vagy, akkor nem kirakatokat nézem, ez egy kicsit ilyen grihasztás. De akkor brahmacsári szól az autoritás ennek, hogy akkor kéne egy nagyobb cipő, vagy kéne egy olyan, ami melegebb, mert fázik a lábam. És amikor van, és az amikor az autoritás látja, hogy igen, akkor most kaptunk új cipőket, most akkor tudunk venni új cipőt, és látja, hogy neked van én igényed, akkor fogsz kapni. De ez alázatosnak kell lenni.
Mi sem egyszerű. Igen, köszönöm szépen ezt a szép és szép válaszat. A következő kérdésem.
Utolsó kérdés.
Hogy amikor van ez a tó, tele nádal, amit felszívja a vizet, és akkor jön egy... Majdnem azt mondtam, hogy fickó, de azt nem mondhatom. Hogy jön egy ember, egy nagy ilyen brünnyögővel, és lecsapja a nádat, és akkor hirtelen ott tisztultak, jól nem szívja fel a vizet, de mondjuk az ott a ökoszisztémára ez komolyabb hatással van. Tehát mit tudom én, a nádban élő madarak és egyéb ilyen más élőlények.
Ezt ciripelni a kiskők.
Mondjuk, és akkor azokat ez megviseli. Ugyanúgy, hogy ugye nekünk vannak mindenféle ragaszkodásaink, amik elég mélyen gyökereznek, mint holminál, akkor, és jön valaki, és elkezd ezt izomból citálni, és elkezd így írtani, akkor, és arra lehet, hogy mondjuk ott az ökoszisztéma nincs még felkészülve. És lehet, hogy akkor abból valami baj lesz. Minden, szerintem, hogy hogyha a toldit mindenki olvas, és akkor ott mész a nádba, és jönnek egyszer csak a farkasok, akkor lehet, hogy rátámadnak. És hogyha jön valaki, és elkezdi a nádasunkat írtani, és akkor a farkasaink, amik tudjuk, hogy ott vannak, és rossz, hogy ott vannak, de rátámadnak, akkor abból általában sértés van. Szóval tegyük fel, hogy mi vagyunk a nádírtók.
Nem lettünk inkább tücskök.
Nem, az most nem játszik. De ebben az analógiában.
Szóval, figyelj, azért, mert rövid az időnk, értem a kérdést.
Igen, akkor mit
egy mondat. Hívjuk a vadászt. Ez a megoldás. És ugye itt akkor itt volt a versben ez a végén, hogy akkor nincs más teendő, mint szolgálni a lelki tanítómestert hittel és odaállással. És hogyha ezt megteszed, akkor le tudod győzni a kötőerőknek a befolyását. Szóval van több dolog, és tényleg ez van, hogy akkor meg kell találni ezt az ütemet, amiben tudunk fejlődni, hiszen nem lehet egyből kiirtani a nádat. Mondjuk a gyökere ott marad és újra kinő, szóval hogyha ezt is értjük az állat, akkor nem fáj annyira, hogy kivágták. Szóval itt szintén akkor mindig a tudatban dőlnek el a dolgok, de hogyha tényleg úgy érezzük, hogy az élővilágunkat megzavarták, akkor menedéket kell venni, nem tudsz, ugyanígy. Szóval félistenek, akkor mit csináltak? Megzavarták az élővilágukat, kivágták a nádat. Ugye jött Hiranyakasipu és mindent átvett, minden uralmat, mindent. Az óceán neki adta drága köveket, mindent. És akkor egy ponton nem volt más, mint akkor ment istenség legfelsőbb személyiségéhez. És akkor Prabhupád mondja, hogy ez a legintelligensebb dolog, hogy egyből menni, és kiképviselni nekünk az istenség legfelsőbb személyiségét, lelki tanítómester. És akkor itt egy kulcs dolog van, minden automatikusan történik, a hittel és odaadásra szolgáljuk őt. Pont. És hogyha erre tudunk fókuszálni, és tudunk nála menedéket venni, akkor lehet, hogy néha így belevágnak a nádunkba, vagy így lehet, hogy ki is válják az egészet, de még mindig, hogyha tudunk kapaszkodni az ő lótusz lábába, akkor nem lesz probléma. Szóval ő a vadász, aki a farkasainkat kiírtja. És ő tudja, hidd el, hogy tudja azt, hogy mi a ütemed. Lehet, hogy te más gondolsz, hogy mi az ütemed, de hidd el, hogy ő tudja. És csak bízz benne. Bízz benne, hogy ő tudja.
Utolsó dolog csak, hogy nem a vadászal van a probléma. Szóval, hogy az a kérdésem, hogy most próbálom a másik oldalról megközelíteni.
Mondok még egy dolgot, és akkor utána megbeszéljük. Értem, hogy mit akarsz, hogy guru, az nem csak jelenti, hogy Diksa guru, hanem jelenti, hogy Siksa guru, sőt, Sivarán Maharaj nem véletlenül írta a Siksa guru című könyvet, aminek az egész üzenete az, hogy azok a személyek, akik a Siksa gurujaink, akik körbevesznek bennünket, idősebb vajsnavák, akik részesei a lelki életünknek és a lelki fejlődésünknek, akkor ők egy szempontból akkor fontosabb szerepet töltenek be, mint a Diksa guru.
És biztos, akkor, hogy a Siksa guruk ugyanúgy tudják, hogy mire van szüksége, mint a Diksa guru.
Hogyha te ezzel a hittel fordulsz feléjük, akkor Krisna úgy fog veled viszonozni, hogy olyan szemét fog küldeni, aki tudja. Oké. Okay. Köszönöm, hogy lehet simat vágatom. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm.
Csodálatos szakítanál.
Ó, szakítanál.